Amerika tulajdonképpen ugye letette a fegyvert ezért a zöld gazdaságért folyó harcban, és ugye a 21. század vezér legfontosabb technológiáiban Amerika nem fog részt venni gyakorlatilag. És egy ilyen fosszilis kanzel lesz.
Sziasztok, Borbély Ede vagyok, ez itt az Egy Jövő, a Partizán klímatúlélő podcastja, és itt van velem a stúdióban Bart István. Szervusz István.
Szervusz.
István volt már a podcastban, szerintem veled indult az első tartalmi adásunk a beharangozó után, a COP-ról, még akkor az Emirátusokban volt, és megjelent egy új könyved, a Napozószélyek a Titanikon, igen. És ennek kapcsán nagyon örülök, hogy itt vagy velünk, és tudunk beszélgetni. Az Environmental Defense Fundnak vagy a szakértője, Klímastratégia 2050 intézet alapító igazgatója, Energiaklub elnökségi tagja, de dolgoztál sokat az Európai Bizottságnál és a államigazgatásban is a 2000-es évek elején klímával kapcsolatban, tehát elég hosszú klíma tapasztalat van mögötted, és a könyved kapcsán szerettem volna beszélgetni, az első ilyen könyved. Szerintem ez egy nagyon jó cím lett. Nem tudom, hogy így szokta elkezdeni a beszélgetés, de hát én azért azt gondolom, hogy ez teli találat. Hogy jött?
Hát ezt a páromnak köszönhetem, ő mondta azt, hogy ez legyen a címe, mert hogy wow. ez bevonja, ő nem klímával foglalkozik, és hogy ez bevonja a közönséget.
Spin doktor?
Igen, tulajdonképpen, igen. A művészet menedzsmenttel foglalkozik, tehát hogy ért valamennyire szakmába vág neki ez a dolog, hogy hogyan lehet valamit jól érdekessé tenni. A lényegileg nyilván az volt a cél, hogy ne legyen ilyen unalmas cím, nem tudom, a klímaváltozásról mindent röviden, vagy mindent hosszan, vagy valami ilyesmi, tehát hogy erre jó volt, de ugye ez a Napozószékek a Titanikon, ez egy jól ismert, vagy elég régóta fennálló, inkább angol újságírói fordulat, hogy akkor szoktuk mondani, hogy ha valakik valami lényegtelen dologgal foglalkoznak, miközben valami sokkal súlyosabb katasztrófa közelít. És mondjuk a kiadóval sokat, hogy hát én valahogy mindig úgy gondolatban úgy képzelem, hogy van utána egy kérdőjel. De a kiadó azt mondta, hogy jó lesz kérdőjel nélkül is, úgyhogy végülis nem lett kérdőjel a mondat persze. végén, de tulajdonképpen ez a kép azt próbálja felidézni az olvasóban, hogy folyamatosan van bennünk mindenkiben egy ilyen kérdés, hogy van-e még remény, hogy tudunk-e még tenni valamit, vagy tulajdonképpen már csak a napozószéket rendezgetjük a Titanikon, és úgyis vége van a világnak. És azt próbáltam ez a könyv, tulajdonképpen egy hosszú, több száz oldalas érvelés amellett, hogy noha ott van a jéghegy, és haladunk feléje, de még abszolút nem igaz, hogy ne tudnánk elfordulni attól a jéghegytől.
Csomó beszélgetésben felmerült eddig a podcaston belül is, kívül is, hogy a klímakatasztrófa az nem egy pontszerű esemény lesz, nem? Tehát, hogy míg a Titanikkal szemben ott volt a jéghegy, történt egy ütközés, és onnantól kezdve megmásíthatatlanul a hajók kiukat, és szinte biztos volt, hogy el fog süllyedni teljesen. Ilyen pontszerű változást egy klímaváltozási időszakban nem tudunk elképzelni. Tehát nagyon nem mindegy, hogy 2, 2,5, 3, 4, 4,5 vagy 5 fokkal lesz magasabb a átlaghőmérséklet, hogy az ember a bolygó melyik részén él, amikor ez betörténik. Tehát, hogy mindig lehet rosszabb.
Hogyne, persze, tehát abszolút ilyen szempontból nem jó ez a hasonlat, mert nem egy pontszerű esemény felé haladunk. Ugye a klímakatasztrófa elég sok helyen a világon már most is zajlik, tehát ha mondjuk Közép-Afrikát, Szudánt, vagy Szomáliát nézzük, ugye Indiában.
Vagy Bangladesh 20 évvel ezelőtt.
Tehát, hogy nagyon sok olyan hely van, ahol el lehet mondani, hogy már tulajdonképpen épp ugye egy pár hete volt egy hónapja volt egy hatalmas nagy árvíz Pakisztánban, ahol ugye, ami nem volt olyan nagy, mint a 3 évvel ezelőtti, de még így is ugye emberek milliói váltak hajléktalanná. Tehát, hogy folyamatosan zajlanak olyan drámai klimatikus események, amelyekre nem volt példa a múltban, és egyre több ember, tehát hogy mondjam, noha esetleg az emberi civilizáció számára ez nem egy pontszerű esemény, de nagyon sok ember számára viszont az. Tehát, hogy nyilván, amikor ez egyik pillanatban még egy működőképes családi gazdaság, vagy a következő pillanatban pedig, hogy mondjam, elárasztotta a víz, és elvitte a házamat, akkor az egy pontszerű esemény, mert akkor tényleg ez van, hogy a klímakatasztrófa előtt és után, és sajnos nagyon sok ember, tehát egyre több ember kerül ebbe a helyzetbe, hogy és hogy egy árvíz, egy hurikán, egy szárazság meg tönkreteszi a megélhetését. ugyanígy nyilván országoknál is előfordulnak ilyenek, tehát hogy ugye azért lehet, Puerto Ricóban volt ez például, hogy ugye volt nem is tudom, 4-5 évvel ezelőtt egy nagy hurikán, ami gyakorlatilag lenullázta a szigetnek az infrastruktúráját, és ők azóta is attól koldulnak, ahogy a magyar mondás tartja. Tehát, hogy, és ugye ez a legnehezebb ezekben a hogy hát ez is egy nagyon nehéz dolog ezekben a klímakatasztrófákban, hogy ugye mindig vitatkozunk ezen, hogy most egy konkrét katasztrófa a klímának köszönhető, vagy sem. És ezen persze lehet vitatkozni, de ennél sokkal nagyobb probléma az, hogy egyre gyorsabban térnek ezek vissza. Tehát, hogy amikor az egyik hurikán után még nem sikerült összetakarítanod, és már jön a következő, ugye azt, tehát úgy mondjam, még egy fejlett gazdag társadalom, mint mondjuk Amerika sem tudja elviselni azt, hogyha 5 éven belül egy területen 2 árvíz vagy 2 hurikán van. Tehát az már nagyon megterheli a társadalomnak, meg a gazdaságnak a működő képességét. Nyilván Magyarországon is lehet erre példát mondani, hogy a 22-ben volt egy nagy szárazságunk, ami súlyos csapásokat okozott, senki nem tudja, hogy mikor jön a következő. Nyilván az idei év se volt túl jó, de lehet, hogy jövőre még nagyobb szárazság lesz, és akkor ott fogunk állni, hogy tulajdonképpen azok, akik majdnem úgy, ahogy összekaparták magukat az előző szárazság után, az előző asszály után, azok most megint ezzel néznek szembe. És nyilván az ember lehet, hogy elsőre nem adja föl, és azt mondja, hogy persze, még azért újra csinálom, meg újraépítem, azért a második, harmadik után meg már akkor valami mást fog csinálni.
Igen, ez jó, amit mondasz, hogy egyéni szinten viszont abszolút tud pontszerű lenni. Tehát, hogy mindenki egyén életében, családjában, munkájában, országában, területén el tud jönni egy adott olyan fordulópont, amit a klímakatasztrófa okoz. Tehát, hogy akkor igen, így összeáll a dolog. Miért írtál könyvet?
Hát nem is tudom, ugye van ennek egy ilyen családindítatása is, mert az én családomban mindenki írt már könyvet, különféle nem klímáról, mindenféle másról, tehát valahogy természetesen is jött, meg úgy volt ebben valami sorsszerű is ilyen értelemben, de alapvetően azért, mert úgy éreztem, hogy ebben a klíma témában ugye ilyen jellegű könyv még nem született, mert ugye amilyen klímás könyveket látunk, azok ugye tipikusan ugye vagy arról szólnak, hogy elmondják részletesen a természeti igen. viszonyokat, és akkor utána a végén oda bigyeztik, hogy ja igen, és akkor tessék az olajat, meg a gázt, meg a szenet abba hagyni, mert különben mi lesz, vagy pedig a technológiával foglalkoznak, és nem tárgyalják túl részletesen az éghalati viszonyokat, vagy pedig az éghalati viszonyokat csak ilyen érintőlegesen így elmondják. Ja, igen, tudjuk, hogy klímaváltozás van, és akkor egyébként meg vannak ezek az új technológiák.
Bill Gates könyv akkor a második lenne igen, a tipológiából.
Igen, tehát hogy én inkább egy olyan könyvet akartam írni, ahol ez a kettő együtt van, tehát ahol látjuk, ahol az olvasó, aki ezeknek mindig csak a részleteit látja ennek az egész történetnek, az egyben végig tud menni az egész matérián, hogy úgy mondjam, a fizikai alapoktól egészen a technológiai lehetőségekig, plusz az egyéb lehetőségek, ugye a politikai viszonyokig is hasonlók. Tehát próbáltam egy ilyen enciklopédikus módon megközelíteni a témát. Mert azt látom, hogy ugye, hogy hogyan gondolkoznak az emberek a klímáról, hogy nagyon sokféle módon állunk hozzá, mert ugye minden nap olvasunk az újságban, minden nap lehet olvasni különféle klímás dolgokat az újságban, és ugye vannak, akik csak a katasztrófákat látják, de vannak, akik pedig csak a technológiával foglalkoznak, és azt mondják, hogy jó, de hát itt van az atom, vagy itt van a megújuló, és akkor ez milyen jó. Tehát nagyon nehéz egy ilyen árnyalt képet kialakítani, és én ezt próbáltam megadni az olvasónak.
Nagyon jó. Az alcím, hogy magyar szemmel.
Igen.
Mitől magyar szemmel? Vagy...
Hát ugye az a másik dolog, amit tapasztaltam, hogy nagyon sok olyan klímás könyv van világszerte, amelyek ugye alapvetően angol meg amerikai példákkal foglalkoznak. Ebből jó sokat le is fordítottak Magyarországról, a magyar közönségnek, de ezek szinte soha nem beszélnek arról, hogy mi van Magyarországon. És én ugyan nem, hogy mondjam, a Magyarország nem egy kiemelt sztori ebben az egészben, csak annyiban az, hogy én magyarul írok, és a magyar közönség, ebből kifolyólag ugye valószínűleg, aki ezt a könyvet olvassa, az vagy magyar, vagy valami nagyon szoros köze van Magyarországhoz, és így értelemszerűen az érdekli, hogy mi hogyan állunk ebben a klímaváltozás elleni harcban, akár az alkalmazkodás, akár a kibocsátás csökkentés tekintetében. Tehát, hogy hogy van egy átfogó kép, ez egy jó alkalmat ad, hogy a tetejére akkor elmondjuk, hogy és ebben az egész hatalmas történetben milyen szerepet játszik Magyarország.
Hát illetve azt hozzátehetjük, hogy azért a kelet-közép-európai régi az egyik leggyorsabban melegedő régió, tehát a hitettségünk az erős lehet. Nyilván vannak sokkal rosszabbul jár területek is, de...
Hát igen, az, hogy a leggyorsabban melegedő, lehet, hogy ez így van, ezt nem vitatom, de ugye a melegedésnél nem csak a tempó számít, hanem az, hogy milyen közel vagyunk a túlélhetőségi határhoz. Uh-huh. Tehát lehet, hogy Észak-India lassabban melegszik, de mivel Észak-India már eleve nagyon meleg, ezért ők nagyon sokkal közelebb vannak
hát
ahhoz
a
határhoz. Igen,
meg a páratartalom. Tehát igen.
Magyarországon azért még nem fognak az emberek jó darabig, hogy mondjam, hőgutában összeesni az utcán, mint ahogy mondjuk Indiában vagy Arizonában. Tehát, hogy de valóban nyilván egy nagyon súlyos problémakörrel nézünk szembe, ami itt Magyarországon is releváns, mint ahogy az egész világon. Ugye azt is mindig fontos látni, hogy ami egy, hogy mondjam, egy közhely, de azért mindig fontos megemlíteni, hogy ez a történet nem áll meg az ország határokon, tehát hogy se a kibocsát, ugye tök mind, a széndioxid ugye egy olyan gáz, ami nagyon jól elkeveredik a légkörben, tehát tulajdonképpen mindegy, hogy hol bocsátják ki. És ilyen módon a kínai széndioxid kibocsátás az ugyanúgy hatással van a mi légkörünkre, mint a magyar széndioxid kibocsátás. Tehát ilyen értelemben mindegy, hogy hol történik a kibocsátás, az hatással van ránk. Ez ugye azt is jelenti, hogy mivel Magyarország kibocsátásai körülbelül a világ kibocsátásainak 0,5%-ánál is kevesebbet teszik ki, ebből az következik, hogy az a kibocsátás csökkentés, amit mi csinálunk, az sokkal kevésbé relevánsabb a mi éghajlatunkra nézve, mint az, amit a kínaiak csinálnak, akik ugye a kibocsátások 30%-ára felelnek. Tehát Xi Jinping sokkal többet tud tenni a magyar éghajlatért, mint mi. Bár ez sem teljesen igaz, mert ugye a klíma hatás, amit érzünk, ugye az a melegedés, szárazodás, az ugye két dologból áll össze. Az egyik az az, hogy ugye mekkora a légkörű üvegházhatású gázkoncentráció, tehát hogy vastagodott meg a légkör, és ugye mennyi nap sugárzást fogunk meg a légkörben, de a másik, ami nagyon fontos, a felszínborítottság, tehát az, hogy mennyi fa van gyakorlatilag az ország területén.
Vagy óceáni barnamoszat.
Mindegy, igen, tehát hogy ha Magyarországot nézzük,
jogos akkor Magyarországon,
tehát hogy az, hogy Magyarországon az, hogy nálunk mekkora szárazságok vannak, illetve mennyi csapadék van, az ugye nagyon erősen függ a felszínborítottságtól. Tehát az, hogy mennyi lápunk, mocsarunk, erdőnk van, és ugye az, hogy néz ki az országnak a felszínborítottsága, az alapvetően tőlünk függ, nem a kínaiaktól. Tehát ezt mi csináltunk egy olyan országot, amit ugye nagy gonddal és erőfeszítéssel ugye kiszárítottunk, lecsapoltunk, és most ugye tulajdonképpen ennek köszönhetjük azt, hogy nagyon erősen egyre szárazabb lesz ez az ország. És ez fontos, szerintem ez is egy olyan dolog, amit tulajdonképpen én is ennek a könyvnek az írása közben tanultam meg, hogy a fák és a vizes területek, azok ugye nem csak helyi szinten, tehát azt nyilván mindenki tudja, hogy egy fás ligetben sokkal jobb nyáron lenni, mint ugye kint a pusztában, tehát mert ott hűvösebb van, mert ugye a fák árnyékot adnak. De hogy valójában a fáknak van egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen kontinentális szintű párologtató hatása is. Tehát hogyha van egy folyamatos erdőborítottság, mert az Adria és Magyarország között, akkor az a csapadékot el tudja hozni Magyarországra. Tehát ez a lényeg, hogy ez nem csak helyi szinten zajlik, hanem kontinentális mértékben is. És most tulajdonképpen ugye sokat szenvedünk attól, hogy az az eredeti természeti közeg, ami Magyarországon volt mondjuk a 19. század előtt, az eltűnt. Uh-huh. Amikor ugye az országnak a nagy része, vagy hát jelentős, különösen az Alföldnek a jelentős része alapvetően mocsaras, lápos vidék volt.
És te hogy látod a magyar alkalmazkodási politikát, mennyiben tartod ki fejletnek, mi az, amilyen irányvonalakat látnál szívesen? Azok alapján, amit leírsz, ezeket lehetetlen egyéni szinten kezdeni gyakorlatilag, tehát kell valamilyen olyan központi iránymutatás, aminek meg kell felelni.
Hát én eleve nem hiszem azt, hogy bármit, vagy hogy nagyon kevés dolgot lehet a klímaváltozásból egyéni szinten kezelni, és nem is kell feltétlenül. Tehát, hogy ez ugyanolyan kollektív feladat, mint a, nem tudom, mint az oktatási ügy, vagy a honvédelem. Tehát, hogy, és nagyon, engem nagyon szokott zavarni az, hogy rengeteg beszélgetés zajlik a társadalomban arról, hogy neked milyen egyéni válaszokat kéne adni a klímaváltozásra, akár úgy, hogy készülj fel a világ végére, akár úgy, hogy nem tudom, szigeteld be a házadat, vagy ne vegyél nejlonzacskót, vagy akármi, vagy járjál biciklivel, de valójában az egyéni válaszok ugye mind az alkalmazkodásban, mind a kibocsátás csökkentésben ugye csak részei lehetnek egy nagy kollektív válasznak. És ugye van egy kollektív, hogy mondjam, döntéshozó és intézkedő mechanizmusok, úgy hívják, hogy állam, és ugye az állam azért egész nagy dolgokat tud véghez vinni, tehát, hogy mondjam, fölneveli a gyerekeinket, vagy szóval megtanítja a gyerekeinknek, amit kell, ha eltöröd a lábadat, akkor ezt megoldják, tehát sok mindent meg tud csinálni az állam, és én nem látom, hogy pont a klímaváltozás az miért ne lenne egy olyan dolog, amit meg tud csinálni az állam. Sőt, hát ugye, vagy meg tud oldani, és ugye a tapasztalat azt mutatja, hogy azért nagyon sok mindent el is értünk már, és egyébként ez a könyvnek a másik üzenete, hogy számtalan ember van, aki azt gondolja, hogy hát ugye mindig jönnek az egyre súlyosabb katasztrófákról szóló hírek, egyre rosszabb a helyzet, és nem történik semmi. És szerintem nagyon fontos látni, hogy ez nem igaz, hogy nem történik semmi. Tehát, hogy ami történik, az nem elég, de nem semmi. És hogy vannak nagyon pozitív, biztató jelek arra, hogy igenis a világ szép lassan ugye kezd egy olyan irányba fordulni, ami abba az irány, tehát egy olyan irányba fordulni, ahol elkerülhetjük a klímakatasztrófának a legsúlyosabb hatásait. Tehát a Titanic hasonlattal élve, ugye ezt a hajót azért így próbáljuk elfordítani, csak ez egy hatalmas nagy hajó, és nagyon sokáig tart elfordítani. Nem biztos, hogy elég gyorsan fogunk tudni fordulni ahhoz, hogy elkerüljük a jéghegyet, tehát ez még egyáltalán nem biztos, de az se biztos, hogy nem kezdtük el az irányváltást, tehát hogy történik egy irányváltás.
Tehát, hogyha az elmúlt három évben kéne hozott 2-3 példát, ami egy hajókapitánynak a csavarásai a hajókeréken, akkor mik lennének ezek?
Hát a legfontosabb példa, és hogy a legpozitívabb tapasztalatok, vagy legpozitívabb eredmények vannak most világszerte, az a megújulóknak a terjedése, tehát különösen a nap és a szélenergiának a terjedése. Ugye, ha csak Magyarországot nézzük, ugye, ami nem egy különösebben klímatudatos kormány működik Magyarországon, inkább, hogy mondjam, minden, ne értékeljük most a magyar kormány, csak azt mondom, hogy azért nem egy zöld párti kormányunk van, de Magyarországon is, ugye 10 év alatt gyakorlatilag eljutottunk oda, hogy a hazai villamos energiatermelésnek már a 20%-a a napenergiából származik. 10 évvel ezelőtt semmi nem volt, tehát nulla volt gyakorlatilag a napenergia, most 20%-nál tartunk. Ez egy hatalmas nagy váltás, amit azért megtapasztalhattunk, akik itt éltünk, hogy azért ez nem volt egy olyan erőfeszítés, amiben bele kellett szakadni az országnak, ugye, hanem ez úgy szépen lezajlott a kis állami támogatással, meg beruházásokkal, meg szóval úgy történt a dolog, nélkül, hogy a mindennapi életünk felborult volna ettől. De ez világszerte látható, tehát az, hogy ugye különösen Kínában őrületes tempóban terjednek ugye zajlik a nap és szélenergiának a kiépítése, és ugye Kína a legfontosabb ebben a történetben minden szempontból. Kína ugye a világ kibocsátásának 30%-át adja, az az ország, ahol a legfontosabb olyan ország, legnagyobb és legfontosabb, ahol egészen egyébként az utóbbi 7 hónappal ezelőttig még trendszerűen nőttek az éves szén-dioxid kibocsátások. Most úgy tűnik, hogy most már nem nőnek, tehát hogy most már az elmúlt 7 hónapban stagnáltak Kína a szén-dioxid kibocsátása, ami egy óriási dolog, mert hogyha azt látjuk, hogy Kína eljutott oda, hogy stagnáljanak a kibocsátásai, akkor tulajdonképpen az egész világon.
Ez korábban 30-ra ígérték be, ugye?
Igen.
Tehát 30-ig fognak, igen. Fogják elérni a csúcsot.
Így van, 30-ra fogják elérni.
De ez nem csak egy globális válság előtünete?
Hát ez sok elemző mondja, de sok elemző vizsgálja ezt a kérdést. Sokan azt mondják, hogy nem. Tehát, hogy ezt lehet vizsgálni, hogy valójában nem tehát az ipari termelés nem csökkent, hanem az történt, hogy most már nem annyi szenet használnak, hanem sokkal több elektromosan. Ugye őrületes mérték az elektrifikáció Kínában. Ugye a dekarbonizáció egyik legfontosabb eszköze az az elektrifikáció és a villamosítás. Tehát az, hogy amit lehet, áramra állítsunk át. Ugye ez azért jó, mert az áramot elő tudjuk állítani megújulókból, ugye szemben mondjuk a hőt azt meg kevésbé, bár azt is, de az még nem olyan egyszerű. És azért, amit elektrifikálunk, azt tulajdonképpen egyben dekarbonizálni is tudunk. Most ugye Kínában sokkal magasabb a villamosítás aránya, mint Európában. Ugye Kínában olyan 30%-a az energiafogyasztásnak villamosenergia, az Európában inkább ilyen 21. Tehát, hogy ők jóval előrébb vannak ebben, hogy ők egy elektromos gazdaságot hozzanak létre.
Ugye én is hozottam útra egy nagyon jó tanulmányt az Ember Research-től talán, igen, ami az elektrotechről szólt, igen, és hogy annak milyen növekedési üteme van.
Igen, igen, és hát hogy tulajdonképpen ugye az elektromosság több szempontból egy csodafegyvere tulajdonképpen a dekarbonizációnak. Az egyik az ez, hogy áramot tudunk csinálni napból, meg szélből, vagy atomból esetleg, ami ugye szintén karbonmentes, de a másik, ami nagyon fontos az, hogy amikor ugye napenergiából csinálom az áramot, szélből, akkor megúszom az égetést. Ugye nem történik ége, nem kell eltüzelnem semmit, és hogyha nem tüzelek el semmit, akkor eleve megsporolom azt az átalakítási veszteséget, ami minden égetéskor keletkezik. Ugye minden égetésnél ugye van egy kémény, amin keresztül kimegy a meleg levegő, és az hőveszteség. Na most ugye ezért van az, hogy például a személygép, ugye egy ilyen állandó vita az, hogy hatékonyak-e az elektromos autók. Na most, ugye az elektromos autók azért lesznek mindig jobbak, ugye most már, mint a benzines autók, vagy hatékonyabbak, mert egy elektromos autónál ugye az az áram, amit beleteszel az autóba, az 85%-ban eljut a kerekekig. Ehhez képest egy fosszilis autónál a berakott benzinben levő energiának kb. A 30%-a jut el a kerekekig, hiszen a többi az ugye motorhő formájában elvész. És ezért minden alkalommal, amikor elektrifikálunk, akkor van egy hatalmas nagy hatékonyság gényerességünk is. Ez jól látszik egyébként, ugye az, hogy, és ugye ezért is van az, hogy ugye részben biztonságpolitikai, tehát energiabiztonsági okokból ugye Kínában őrületesen zajlik az elektromos autókra való átállás. Tehát már ott tartunk, hogy ugye Kínában most az eladott autóknak a fele az már vagy tisztán elektromos, vagy hibrid. Ugye nálunk körülbelül...
A teljes országban
újonnan eladott... Nem, a egész országban az újonnan eladott autók fele az már elektromos, vagy hibrid. Nálunk ez kb. 10%-nál van ez arány. Tehát Kína ebben nagyon előre van, és nagyon jól látszik az, hogy ebből kifolyólag már elkezdett csökkenni a kínai kőolaj import. Tehát, hogy most már kevesebb olajat importál Kína, és ugye a Kínának a kőolaj import egy nagyon fontos biztonságpolitikai kockázat. Tehát nyilván ők szeretnének megszabadulni attól, hogy gyakorlatilag tényleg hát egy milyen helyzet az, hogy ha valaki beállít egy repülőgép anyahajót a molukkai szorosba, akkor ők holnap után megáll az ország, mert elfogy az olaj. Tehát, hogy ez vagy egy hónap múlva. Tehát, hogy ez egy nagyon komoly kockázat, és ők ez egyik ok, amiért ők át akarnak állni a megújulókra. Nyilván a levegőszennyezés egy másik nagyon fontos, de ez nagyon szépen haladt tulajdonképpen. És ugye ezzel együtt párhuzamosan azt is látjuk, hogy építettek egy világverő exportágazatot. Tehát ugye azok az elektromos autók, amiket építettek, azok lényegileg ugye sokkal olcsóbban tudják ugyanazt a színvonalat előállítani, vagy ugyanazt a színvonalú szolgáltatást nyújtani, mint a nyugat-európai autók, és ennek meg is van az eredménye. És ugye nagyon fontos, hogy tehát két dolog következik ebből. Egyrészt az, hogy kialakult az utóbbi időkben ez a kínai típusú dekarbonizációs modell, ami abból áll, hogy olcsóbb a zöld termék, és azért azt fogod venni, mert az jobban megéri. Uh-huh. És ugye ez tulajdonképpen szembe megy az európai. Az európai modell az volt, hogy persze van zöld termék, az drágább, de majd csinálunk mindenféle szabályozásokat, amikkel elérjük azt, hogy mégis inkább ezt a drágább zöld terméket vegyed. Most az európai modell az a baj, hogy ez ugye nem exportálható, tehát nyilván Afrikában vagy az szegényebb ázsiai országokban nem fognak az emberek olyan termékeket venni, amik drágábbak, hiszen sokkal árérzékenyebbek, mint mondjuk egy holland vagy egy svéd vásárló. És nagyon szépen látszik az, hogy az egész világot tulajdonképpen elkezdte meghódítani a kínai zöld technológia. Tehát ugye ezek a csoda fegyverek, ugye a napenergia, a szélerőmű, a hőszivattyú, az akkumulátor és a villamos és az elektromos autó, ugye ebből az öt alaptermékből talán az egy hőszivattyú leszámítva mindegyikben Kína a domináns. Tehát messze Kína állítja el a legtöbbet. És ezek a termékek ugye most már ott tartanak, hogy gyakran versenyképesebbek a meglevő fosszilis termeléssel. Nagyon érdekes történet, ugye, ami Pakisztánban történt a tavaly, hogy egy év alatt több napelemet tettek le, mint az ország, körülbelül annyi napelemet tettek le, mint az ország fosszilis termelés, fosszilis áramtermelő kapacitásának az egy harmada. Egy év alatt.
Kapacitásban.
Egy év alatt kapacitásban letettek annyit. Most, és ezt nem az állam csinált, az állam valójában ezt nem akarta, hanem az emberek kezdték el, mert rossz volt a hálózat, drága volt az áram, és azt mondták, jó, akkor veszünk napelemet, és inkább megcsinálják. Történik egy ilyen spontán dekarbonizáció, amit nem kell, hogy mondjam, komplikált állami szabályozásokkal, meg kibocsátás kereskedelem, meg standardokkal megvalósítani, hanem egyszerűen az van, hogy olcsóbb. Jellemző dolog, hogy van egy ország a világon, ahol már most be van tiltva a fosszilis autók importja, és ez pedig Etiópia. Uh-huh. És nyilván nem azért tiltották be, mert ők annyira zöldek lennének, mert nem igazán engedhetik meg maguknak azt, hogy ilyenekkel foglalkozzanak, hanem azért, mert áramuk van, olajuk meg gázuk meg nincs. Tehát nyilván nekik sokkal jobb az, hogyha az emberek elektromos autókkal járnak, mert áramot tudnak gyártani, és az olajat és a földgázt meg importálni kell. Ugye az egyik legnagyobb elektromos autó penetráció most a világon az Nepálban van, ahol most már az eladott autóknak a 70%-a elektromos, megint csak ugyanezért. Áram van, olaj, földgáz nincs. És szerintem nyilvánvalóvá válik mindenki számára, hogy minden ország számára, minél kevesebb olajat meg gázt importálsz, annál jobb neked. Természetesen ennek az egész zöld gazdaságnak nyilván vannak hatalmas nagy beruházási vonzatai is. Ugye hát ezt jól látjuk Magyarországon, hogy Magyarország az ország, amelyik ugye megpróbál inkább abba az irányba menni, hogy biztosítsuk most az olcsó kőolajt, meg olcsó földgázt és kőolajat, hogy ne kelljen az embereknek beruházni, ugye hőszivattyúban, meg szigetelésben, meg stb. És ezzel ne növeljük az ő terheiket. És ez, hogy mondjam, érthető, hogy ezt miért csinálják, mert ugye azt láttuk az európai politikában, az elmúlt években, az emberek nagyon rossz néven veszik azt, amikor megpróbálnak ilyen zöld beruházásokat rájuk erőltetni, de ugyanakkor ez egy rettentő rövidlátó politika is. Tehát, hogy...
Hol van az arany középút? Tehát, hogy hol látod azt, hogy amiben lehetne úgy zöld beruházásokat ösztönözni, hogy ne azt érezzék az állampolgárok, hogy ezt nekik kell megfizetni?
Hát ez nyilván egy sokkal komolyabb állami támogatási rendszer kell. Ugye Magyarországnak van egy klímatörvénye, ami ugye arról szól, hogy 2050-re közel vagy nettó nulla lesz Magyarország kibocsátás, ami azt jelenti, hogy csak annyit bocsájtunk ki, amennyit az erdők, mezők el is nyelnek. Ahhoz, hogy ezt megcsináljuk, ahhoz körülbelül évi 100 000 lakást kéne felújítani. Olyan szintre, hogy ne legyen széndioxid kibocsátás, a magyarán hőszivattyúkat kéne telepíteni. Hiszen a hőszivattyúban az a jó, hogy a hőszivattyú az képes ugye csak árammal működni, és mint ilyen ugye képes napenergiát és szélenergiát használni. Egy hőszivattyú drága dolog. Van is erre egyébként valamennyi állami támogatás, ugye a háztarifákkal, de hogy ezt sokkal komolyabban kéne csinálni, és sokkal többet kellene tenni azért, hogy az emberek jobban használják ezeket, vagy jobban terjedjenek ezek az eszközök. És egyébként ez valójában az igazi szuverenitásvédelem. Tehát azért ez fontos látni, hogy szerintem az nem szuverenitás, hogyha
az ember... Tartod.
Igen, tehát az, hogy az ember az oroszoktól függ, mert hogyha az oroszokkal rosszba vagyunk, akkor utána megfagyunk télen. Tehát az
hát
nem
vagy bárki, aki kívülről hoz nyersanyagot.
Igen. Igen, és hogy ehhez képest tényleg ez van, hogy Kína, ezek a kínai termékek, ugye jó részt kínai termék, de ezek a zöld termékek tulajdonképpen az energiabiztonságot exportálják. Tehát ha megveszed azt a hőszivattyút, és az egy Magyarországon álló, lehet, hogy kínai származású napelemből van meghajtva, akkor nincsen már, akkor nem fogsz függeni senkitől. Semmilyen külföldi országtól, és szerintem ez a cél. Tehát ez egy nagyon, és ezt mondom, hogy nem reménytelen a helyzet, mert létrejött egy, ugye akármennyire is egyre súlyosabb a klímahelyzet, létrejött egy olyan technológiai komplexum, ahol a költséghatékonyság, a nemzetbiztonsági érdekek, a környezeti érdekek mind-mind egy irányba mutatnak. És hogy az egész klímaváltozás elleni harc az ugye évtizedeken át arról szólt, hogy persze fontos a klíma, de többet kell rááldozni, mert kevésbé versenyképes, mint a fosszilis technológia, de ez már a múlté, a legtöbb esetben nem mindenhol, de mondjuk a gazdaság jelentős részében a múlté, és inkább az a kérdés, hogy vannak ezek az új technológiák, amik olcsóbbak, hatékonyabbak, tisztábbak, energiabiztonság szempontból, tehát hogy nemzetbiztonságilag is jobbak, viszont egy hatalmas mennyiségű kezdeti beruházást kell megvalósítani ahhoz, hogy ezek működjenek, és ezt valahogy elő kell teremteni. De megint csak azt tudom mondani, hogy azért ilyen nagyszabású állami beruházások voltak már a világtörténelemben. Tehát végül is építettünk egy autópályahálózatot.
Vasutat,
óriási lakótelepeket építettünk, ugye Budapest körül meg lehet nézni, hogy országszerte, ugye végül is gyakorlatilag, ha valaki végigmegy Magyarországon, azt láthatja, hogy az épületállománynak a 30%-a az valamikor 1960 és 85 között épült. És ezt valaki megcsinálta, ugye volt házgyár, meg ezzel foglalkoztak, ugye volt egy nagy állami ipari akció, hasonlóan például a földgázra való átállás. Az sem magától történt, hogy Magyarországon a lakosság, nem tudom, 60%-ának van földgáz hozzáférése, hanem ez egy nagy állami, központilag vezérelt beruházási program volt. Nyilván most is egy ilyenre lenne szükség. Tehát, hogy ez nem, és szerintem ez a baj, hogy amikor csak azt mondjuk, hogy rád parancsolunk, vagy megdrágítjuk a gázbojlert, és majd olyan nehéz lesz a gázbojler, hogy akkor majd veszel helyette hőszivattyút. Ez nem, hogy mondjam, ez nagyon sok ellenérzést szül az emberekben. Ugye Hollandiában kezdtek el ezzel kísérletezni, és most már Németországban is van, hogy azt mondják, hogy az épületfelújításokat nem ezekkel az egyedi ösztönzőkkel csinálják. Tehát nem az van, hogy aki hajlandó, meg van pénze, annak adunk egy kis támogatást, hogy csinálja, hanem azt mondják, hogy városrészenként nekiállnak. Tehát az, hogy fognak egy városrészt, mondjuk, vagy egy falut, és azt mondják, hogy na, akkor ezt a falut fogjuk, és úgy, ahogy van, dekarbonizáljuk. Végigmegyünk, megnézzük, hogy melyik házban milyen fűtés van, hogy lehet az felújítani, és akkor csinálunk valami olyan egységes rendszert, amivel át lehet állni erre a dologra. Ez nem egy könnyű ügy, nem is egyszerű, de ha tényleg komolyan gondoljuk azt, amit a Magyarország gyűlés ugye leírt és megszavazott, hogy a Magyarország 2050-re, vagyis 25 éven belül ugye nettó nulla lesz, akkor annak ez a módja.
Két dolog is felmerült bennem, miközben most hallgattalak. Az egyik az, hogy itt akár a panelépítési programok kapcsán a 60-as, 70-es években, ez gazdaságtörténetileg ez meg költségvetésileg ez hogy néz ki? Tehát hogyan voltak azok a programok fenntarthatóak, honnan volt rá pénz, azért két évtized alatt eléggé sok minden történt az országban, és mégis lehet látni, hogy azok ténylegesen felépültek. Tehát lehet, hogy akkor ezeket a modelleket kell, történelmi példákat kell néznünk ahhoz, hogy megértsük, hogy hogyan lehet mondjuk egy ekkora nagy monstrumot, mint a magyar épületállomány korszerűsíteni.
Hát igen, és egyébként ez a másik nagyon fontos tanulság az, amit ugye a kínai modell mutat, az, hogy tulajdonképpen nem, tehát hogy gyakorlatilag az európai modell ugye nem csak a klímapolitikának az európai módja, hogy akkor ilyen-olyan kisebb ösztönzőkkel próbáljuk a piacgazdaságot arra kényszeríteni, hogy zöldüljön, hanem masszív állami támogatásokkal létrehozunk új iparágakat, ugye ez a kínai modell. És addig öntjük a pénzt a problémára, ameddig létrehozza azt a technológiai megoldást, amire nekünk szükségünk van. Ezt csinálták a kínaiak. Ennek nagyon komoly externáliái vannak, mert az egész világ most ugye ebből profitál, beleértve Európát is. Tehát ugye nálunk se lenne 20% napenergia részarány, hogyha a kínaiak nem építenek annyi napelemgyárat, hogy most ugye gyakorlatilag a
világ éves felvevő... Már neki is megtérült azért, az a sok gyár.
Bizonyára, de még most is ott tartunk, hogy a világ éves felvevő kapacitásának a kétszeresét tudnák előállítani azok a kínai gyárak. Tehát óriási nagy túltermelés van, és ezért van az, hogy iszonyatos nagy árverseny van. Én például most, ugye egészen sokkoló, de most hallottam egy új magyarországi akkumulátorprojektről, egy kisebb akkumulátorprojektről, ami most indul, de ez csak egy egészen kicsi projekt, tehát ilyen fél megawattos napenergia telephez kapcsolódik, és a tavalyi árakhoz képest fele annyiba kerül az akkumulátor, tehát az a vas, amit ugye venni kell hozzá. Fele annyiba, egy 12 hónap alatt. Tehát, hogy ilyen óriási nagy, a részben ugye a technológiai fejlődés, meg az árverseny. Tehát, hogy tulajdonképpen az a modell, hogy aktív iparpolitikát kell folytatni. És ezt most már az EU is értegeti, ugye, és ez volt tulajdonképpen ugye Amerikában az Inflation Reduction Act, ugye, amit a Biden-féle klímapolitika is csinált, hogy rengeteg pénzből pumpáljuk föl az amerikai zöld gazdaságot. Ugye ez, amit elkaszált teljes mértékben az amerikai kormány. És nagyon sokan azt mondják Amerikában, hogy Amerika tulajdonképpen ugye letette a fegyvert ezért a zöld gazdaságért folyó harcban, és ugye a 21. század vezér legfontosabb technológiáiban Amerika nem fog részt venni gyakorlatilag. És egy ilyen fosszilis kanzel lesz, amiben majd érdekes lesz
megnézni. Elég egyértelmű az álláspontra a kérdésben.
Hát úgy mondjam, ugye nyilván ez lehet kárörvendőnek lenni, de sajnos, hogy Amerika még mindig a kibocsátások 10-valahány%-át adja, tehát ez mindannyiunknak probléma.
Hát és sok pénz van ott, tehát hogy lehetőség lenne változtatni.
És abszolút lenne lehetőség változtatni, de az a lényeg, hogy és szerintem Magyarországon is valami hasonló aktív iparfejlesztésre van szükség. Nyilván az, ami az akkumulátor gyárakkal történik, az egyrészt a jó irányba tett lépés, de valójában ugye nyilván rengeteg probléma van vele, mert nagyon sok akkumulátor, tehát túl sok Magyarországnak ennyi akkumulátor gyár. Tehát az nem egy reális helyzet, hogy láttam egy kimutatást, úgy fog kinézni a világ akkumulátor termelő kapacitás, hogy első Kína,
második
Németország, harmadik Egyesült Államok, negyedik Magyarország, igen. Úgy fordítva a kettőt. Tehát hogy ez, úgy mondjam, ekkora kitettséget nem lehet vállalni egy ekkora gazdaságnak. Tehát nyilván, hogyha piros csörgősipkából árulnánk a negyedik legtöbbet a világban, az is baj lenne. Tehát, hogy nem, ez nem megy. Tehát ez egy nagyon nagy probléma.
Ez hogy szaladt meg ennyire?
Hát ez... én azt gondolom, hogy ez azért történt, mert ezek az akkumulátorgyárak hozták a legtöbb kínai állami támogatást. Tehát, hogyha azt nézted, hogy hogy tudsz Magyarországra, nem tudom, 1 forint állami pénz, vagy mit tudom, 100 forint állami pénz, az a legtöbb külföldi befektetést bevonni, akkor nyilván ez volt az. Tehát, hogy letettél 100 forintot, mint magyar állam, és a kínaiak meg hozzátettek, nem tudom, 200-at. És ez sokkal több. Tehát, hogy mondjam, ezt a kínaiak nyomták ezt a dolgot. Ők akarták, hogy legyen sok akkumulátorgyár. De ők ugye ugyanazt a, meg hát ugye nem csak kínaiak vannak itt, hanem koreaiak is, meg mások is, de hogy nekik ugyanaz a modell működik, mint ugyanazt a modellt követik, mint amit Ázsiában, mint amit Kínában, hogy óriási nagy túlkapacitásokat gyártanak, aztán ezek a cégek versenyeznek egymással, ugye? Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a magyar kormány nem figyelt arra oda, hogy itt sokkal jobban kellene diverzifikálni, ugye nem beszélve arról, hogy ugye nincs víz, nincs áram, nincs munkaerő. Tehát ezeket
ebben is szabályozóhatóság, aki megfelelően fel tud lépni, hogyha valami történik. Pontosan. Tehát nem német színvonalú standardok vannak betartva, hanem azok vannak előírva, pontosan. Ami nagy különbség.
Tehát, hogy ezeket az alapvető apró problémákat leszámítva, még ilyen gazdaságfejlesztési szempontból sem egy jó irány, de ugye számtalan mindent lehetne még építeni, meg fejleszteni, nem tudom, transformátorokat is telepíthetünk, vagy építhetünk, nem tudom, fejleszthetünk IT-t, nagyon sok mindent lehet csinálni a zöld gazdaságban. Nekem a kedvenc dolgom, amit én csinálnék, hogyha én ülnék ezen a helyen, az, hogy létre próbálnék hozni egy európai hőszivattyú ipari kooperációt, uh-huh. amiben megpróbálunk egy konkrét, nagyjából minden felhasználásra alkalmas hőszivattyút létrehozni, amit hasonlóan, mint az Airbus, ugye a különféle komponenseit a különféle európai országokban uh-huh. gyártjuk, legyen belőle Magyarországon is, és akkor abból az egyfajta hőszivattyúból olyan mennyiséget előállítani, hogy aztán olyan olcsó legyen, hogy viszonylag hamar meg tudjuk valósítani.
Ezt a lengyelek nem vitték el? Ott nagyon nagy hőszivattyú boom volt az elmúlt 5 évben.
Meg lehet, hogy ez történik, de ugye ahogy az Egyesült Államok ugye a második világháborút megnyert, hogy lényegleg azt csinálták, hogy a teljes ipari kapacitást egy ilyen állami irányítás alá vették, és azt mondták, hogy akkor holnaptól fogva, vagy mostantól fogva mindenki azért dolgozik, hogy van egy nagy gyár, ami naponta legyárt 50 darab tankot, ugye? És az a tank, mindegyik tank ugyanúgy néz ki, tök mindegy, hogy most mennyire hatékony az a tank, az a lényeg, hogy sok van belőle, és ezeket óriási mennyiségben pumpálják. Ugyanezek voltak a hajók, ugye ezek a Liberty szállítóhajók, azt nem tudom már, minden 2 naponta gyártottak egy hatalmas nagy szállítóhajót. Tehát, hogy ugye ezek a hatékonyságok, ezek nagyon sokat tudnak segíteni abban, hogy leszorítsuk ezeknek az árát. És, tehát ugye egy olyan fajta aktív iparpolitika kell, amit nem az határoz meg, hogy most akkor mennyi pénzt ad hozzá a kínai állam, az, hogy nekünk mire van szükségünk. És ugye nekünk egyértelműen nagyon nagy szükségünk van olcsó hőszivattyúkra.
De ez levezényelhető? Tehát én mindig kicsit azt érzem összes kirentésed mögött, és abszolút én is ezeket elhiszem, tehát hogy egy lapon vagyunk, de hogy valahogy a gazdasági versenyképesség, az energiaárak, a klímavédelmi célok, az általános megélhetésnek mindig vannak összefeszülő komponensei minden ilyen dologban, amit mondasz. És most tehát nem akarok nézszer lenni, tehát én örülök ezeknek, és valóban ez kell, és ezeknek idő kell, hogy kiforják magukat, ezt a részt is értem. De hogyan lehet szerinted mégis megugrani a versenyképesség, energiaára, klímavédelem, hogy mondjam, hármasát?
Hát egyetértek, tehát hogy napi, hogyha egy közelről nézed, akkor ez valóban egy borzasztó nehéz feladat. Uh-huh. De hogyha helikopterről nézed, akkor azt látod, hogy olyan országban élünk, ahol a nem tudom, ahol megint csak visszamegyek, érted, ahol a 60-as években a szocializmus alatt fölépítettük a fél országot, plusz gázhálózatot is építettünk, a 19. században szabályoztuk az összes folyónkat, tehát hogy mondjam, képesnek kell lenni azért a magyar államnak arra, hogy ilyen nagyszabású, de bármelyik európai államnak, hogy ilyen nagyszabású, hogy mondjam, nagy beruházásokat végrehajtson.
Ugye kell csinálnunk egy gazdaságtörténeti részt, amivel ezt végveszik, hogy ezt hogy lehetett létrehozni.
Hát abszolút, és tehát, hogy nyilván ez egy
New Deal-t, vagy bármit.
Szóval mondjam, a szocialista tervgazdaság sok szempontból nem alkalmazható a mai viszonyokra, és lehet, hogy tényleg a modern európai államok kevésbé alkalmasak arra, hogy egy ilyen nagyszabású akciót megcsinálják, ugye. De azért vannak eredmények, tehát mit tudom, ugye Skandináviában már, ha például csak a hőszivattyúknál tartunk, ott már ugye tényleg az van, hogy minden második háztartásban hőszivattyú van. Ennek az alapvető oka az, hogy Skandináviában sokkal olcsóbb az áram, mint a földgáz. Tehát, hogy csak a hülye vesz magának gázbojlert, vagy akár fatüzelésű bojlert, mert a hőszivattyú annyival olcsóbb. Na most az, hogy mi az áramára, és ehhez képest mi a gázára, az egy szakpolitikai döntés. Tehát, hogy mondjam, az nem az, hogy mondjam, ez nem egy fizikai állandó, hanem az attól függ, hogy mennyi adót teszek rá. Tehát, hogyha én holnaptól fogva azt mondom, hogy csökkentem az áramnak az árát, és azt a pénzt meg beszedem a nem tudom hol a bárminek, a, mondjuk a vállalati autóknak az adóztatásán, vagy tök mindegy, a telekom cégek adóztatásán, akkor már létre tudok hozni egy olyan helyzetet, hogy az emberek maguktól kezdenek el gondolkozni azon, hogy talán inkább hőszivattyút kell vásárolnom. Tehát, hogy ez például egy lehetőség. Tehát ilyen értelemben mondjuk a rezsicsökkentés az ugye hagyományosan ugye nagyon megnehezítette az épületfelújításokat, hiszen nem rakta rá a terhet az emberekre. Tehát azokra sem, akiknek egyébként lett volna pénzük felújításokra, azok sem érezték úgy, hogy megteszik, hiszen nem volt, hiszen olcsó volt a földgáz. Tehát, hogy és ugye nyilván nagyon fontos, hogy akinek nincs pénze, azt támogassuk, de akinek meg van pénze, azt meg ne támogassuk. Tehát, hogy nyilván ez a... Igen. Tehát, hogy nagyon sok olyan dolog van, amit akár ilyen szabályozási eszközökkel is lehetne csinálni, de én azt gondolom, hogy Kína nagyon erősen feladta a leckét ebben az iparpolitikai kérdésben, és hogyha Európa abban reménykedik, hogy vagy szeretne még valamiféle ipari kapacitást, akkor muszáj egy sokkal aktívabb iparpolitikát folytatnia. És ugye nagyon jól látszik az, hogy az európai autógyártók története, ugye az európai autógyártók valahogy úgy képzelték el ezt a zöld átállást, hogy jó, persze legyártjuk az elektromos autókat, de ezek kicsit nagyobbak lesznek, meg drágábbak, és akkor majd az igazán gazdag emberek majd ilyeneket fognak vásárolni, de nyilván a kis autókat továbbra is benzines fogjuk megcsinálni, mert már megvannak a gyáraink, ugye megvan a gyártókapacitásunk, ezt tudjuk optimalizálni, ebben vagyunk jók, miért is kanibalizálnánk ugye a saját piacunkat egy új termékkel, ami ráadásul azt jelenti, hogy kidobhatjuk a régi gyárunkat. Ez egy érthető gondolat, hogy amikor jött ez a zöld elektromos autó dolog, akkor ugye se a szakszervezetek, se a gyártulajdonosok nem akartak váltani, hiszen az aktuális rendszer nagyon jól működött. Csak arra senki nem számított, hogy ugye ott van Kína, ahol nincsen hagyományos autógyártás, és ugye őket nem terheli ugye ez a múltbeli...
Hát pontosabban az ő gyáraik vannak ugyanúgy Kínában is. Igen. A nyugati autógyártók üzemeltetnek és résztulajdonolnak.
Igen, de hogy mondjam, az tulajdonképpen nem saját.
Nem saját,
tehát hogy nekik az tök jó, hogy van egy, tehát hogy mondjam, sokkal szabadabban ki tudnak építeni egy nemzeti autóipart. És a mai időszakban nagyon jól látszik ez már, hogy milyen sok akadályt jelent a meglevő, ugye ez a vested interest, ugye a fennálló struktúráknak az inerciája. Tehát az, hogy a társadalmi optimum az teljesen máshol van, mint ahol a tőke, illetve a termelőeszköz tulajdonosok számára leírható optimum tulajdonképpen. Tehát, hogy, és hogy mondjam, ez nem egy új helyzet, tehát, hogy csak hogy ilyen egyszerű példát mondjak, nagyon megragad bennem az a történet, hogy amikor megjelentek az autók, ugye körülbelül olyan a 1905-10 körül Magyarországon is, akkor ugye nagyon hamar eszébe jutott valakinek az, hogy hát mi lenne, hogyha autótaxik lennének Budapesten. Nem lettek, ugyanis a konflisok nagyon nagy hatékonysággal akadályozták meg azt, hogy Budapesten autótaxik járhassanak. Nyilván szabályozás, lobby, stb. Az lett a vége, hogy Budapesten nem lehettek autótaxik. Egészen addig, ameddig ki nem tört az első világháború, és akkor besorozták az összes lovat, és akkor attól fogva ugye elpusztult, vagy elmúlt ez a régi technológia. De mi 10 évet kihagytunk a gépjármű bevezetésből, egyszerűen azért, mert ugye volt egy fennálló lobby érdek, amelyik ezt akarta fönntartani, és ugye nagyon sok helyen van ez így, nyilván a bármelyik technológiában ez egy probléma, hogy az, aki most jól áll az aktuális technológiával, az nem akarja, hogy most jöjjön egy új, egyszerűbb technológia, és nyilván minden megtesz azért, hogy az aktuális helyzete fennmaradjon. Persze azért vannak ebben is látható változások, tehát érdekes módon mondjuk az arab öbölbeli országok ugye kezdenek rájönni arra, hogy nem csak az, hogy el fog fogyni az olaj, amit ugye ők régóta tudnak, de az is, hogy még azelőtt el fog fogyni az olaj kereslet, mielőtt ugye maga az olaj elfogy. Viszont rájöttek arra, hogy nekik viszont végtelen mennyiségű napenergiájuk van. És most tulajdonképpen az egyik legkomolyabb napenergia beruházási vidék az pont az arab öböl, ahol korlátlan mennyiségű napsütés van, és elkezdték a meglevő forrásaikat nagyon komoly napenergiafejlesztésekbe tolni. Tehát azért vannak felelősen hosszú távra gondolkozó. Ez kicsit fura egyébként, hogy pont a kínaiakról, meg ezekről az arab emirátusokról kell úgy beszélnünk, mint hosszú távon felelősen gondolkozó országokról, és nem azokról a demokráciákról, akiket szeretnénk, hogy ilyenek legyenek, de hát sajnos ez a helyzet.
Hát igen, semmi sem fekete vagy fehér.
Így van.
István, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy beszéltünk a könyvedről. Remélem, hogy nem csak a napozó szélyeket tologattuk a Titanicon. És a hallgatóknak is azt javaslom, hogy vegyék meg Istvánnak a könyvét, és támogassátok a Partizánt is.
Köszönöm szépen, sziasztok!
Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!